Hallgatóságot is köszönöm szépen az Etnológiai Központnak a meghívást erre a konferenciára. Előadásomban én arra törekszem, hogy áttekintsem, hogy egy konkrét település életében milyen reakciókat váltott ki, milyen változásokat okozott, ha okozott egyáltalán egy-egy idegen embercsoport letelepedése, valamint milyen tapasztalatok honosodtak meg a lakóhelyüket időszakosan elhagyók visszatérése nyomán. Nem tudok beszámolni olyan konkrét és értékes eredményekről a különféle kultúra hordozók találkozása nyomán, mint a kőműves Kelemen népballada megjelenése az Oborvidéken, a gömöri kerámia felbukkanása a bakabányai stíluscsoport vidékén, vagy egy mezőségi hiedelemkör elevenségének magyarázata Komárom környékén. Nincs itt most mód és idő kitérni minden olyan, csak bizonyos értelemben a témához tartozó eseményre sem, amikor egy-egy ember vagy egy-egy család lakóhely változtatása konkrét jelenségekkel gazdagította a vizsgált közösség kultúráját. Egyetlen ilyen esetet mégis szeretnék előre bocsátani, megemlíteni. Liszka József alapozó és végül összegző kutatásai igazolják, hogy az adventikus szorú Szlovákia magyar vidékein is igazodva a közép-európai irányhoz nagyjából nyugat-keleti irányban terjed. Az általam vizsgált és majd a későbbiekben taglalt település ilyen szempontból különleges lehetne, és hogy miért nem az, mégsem, arról szeretnék néhány mondatot egy előjáróban elmondani. Ez a gömöri falu nagyon kicsi lélekszámú, körülbelül 400-as, és az adventi koszorú tekintetében azért van ilyen jelentősége, ami azért van az, hogy ehhez a témához is kapcsolódik, példaként említhető, mert nagyjából ezzel a nyugat-keleti irányú terjedéssel egy időben, a 90-es évek közepén kapott egy osztrák missziós pap személyében egy új plébános, és ha befogadója lett volna ennek a jelenségnek ez a közösség, akkor komoly fejtörést okozhatott volna a tudománynak, hogy miért lett népszerű az adventi koszorú egy olyan közegben, ahol egyébként nem az. Erre meg volt az esély, ez a plébános elkezdte terjeszteni, de a falu nem volt erre befogadó. Ezek után a kitérő bevezető szavak után szeretnék visszakanyarodni választott témámhoz. Baracáról lesz szó, erről az egész 20. században nagyjából 400 hős gömöri faluról. Vannak természetesen a történetében, kultúrtörténetében olyan elemek, amelyek megjelenése konkrét személyhez, családhoz, időponthoz köthető. Fontos megjegyezni róla, hogy a mai utak az úthálózat szempontjából zsákfalu, ráadásul a környezetében alig van vele azonos vallású római katolikus falu, a református Balogvölgy és Vájvölgy között húzódik. Parókiája miatt ebben a vallási közegben bizonyos mértékig központi helyzete volt a 20. század közepéig. Ez az egyházi vallási jellegzetessége is okozza, hogy éppen a vallásos énekek, népénekek esete az egyik azok közül, amelyek darabjainak bekerülése a falusi repertoárban több esetben is megragadható egészen konkrétan. A zene világi változatára ez fokozottabban érvényes. Zenei ellátottság tekintetében a falvanként több cigánybandával kisnemesi zenei mulatói igényekkel jellemezhető Gömörben a falu magányos jellege nem hátrány, hanem előny volt. A tornajai, a vájvölgyi, főleg kálosai persze, és a balogvölgyi bandák egyaránt muzsikáltak Baracán, így a falu maga is közvetítő lehetett, ugyanakkor felvevő, átvevő is. Ez a téma azonban hosszabb lélegzetű és ettől a választottól messzire vezet. Arról sem lehet most bővebben szót ejteni, hogy miért nem klasszikus példája a cigány-nem cigány vegyes népessége okán automatikusan a telepítések okozta kulturális keveredésnek. Röviden az említett két népesség viszonylatában a falu azért nem tartozik ide, mert a mai vegyességnek nem egykori telepítés, hanem egészen más az oka. Természetföldrajzi adottságai is környezetéhez képest nagy határa is indokolták, hogy egészen a termelőszövetkezetek megszűnéséig szinte teljesen mezőgazdaságból tartotta el népességét. A nagy határ tulajdonjogilag a falubeliek között oszlott meg. A falu határának déli szélén volt az a nagy birtok, amely 250 hektárával 1920 után nedvesai magyar családok mellett szlovák betelepülőknek adott otthont. A nagyjából azonos időben érkező kétféle népesség megjelenése teljesen más hatásokat váltott ki. A nem szervezett egy-egy személyt vagy családot jelentő migrációtól eltekintve, ezek a szlovák nemzetiségű betelepülők a település 20. századi történetében az elsők a műfajban, ha szabad így nevezni. A történelmi események pontos rekonstruálását sem, ismertetését sem tekintem, nem is tekinthetem néprajzosként feladatomnak, amennyiben a telepítésekre bármilyen más jelenség hatását a kultúrára vagy akárcsak hordozóira gyakorolt befolyását vizsgáljuk, ez nem is lehet cél, hiszen a tényeknél ebből a szempontból beszédesebbek azok átélt és egyénileg vagy közösségileg értelmezett módozatai. A település 1920 utáni Csehszlovákiához kerülése, mint történelmi tény akkori értékelését a falu részéről ma már szinte lehetetlen rekonstruálni. Kivételt képez a falu déli határában birtokot vásároló szlovák családok megjelenése, akik előre bocsátom, hogy erős hatást ugyan semmilyen téren nem gyakoroltak a falubeliekre, évekig, évtizedekig tartó jelenlétük mégis kiváltott olyan közösségi reakciókat is, amelyeknek hatása végül mégis befolyással volt a település későbbi életére. Már az a tény maga, hogy mennyire számon tartja a ma legidősebb nemzedék megjelenésüket is, elköltözésüket is, árulkodik a közösség akkori viszonyulásáról és értékrendjéről. Ebből a szempontból tulajdonképpen nem lényeges, hogy az akkori telepítések melyik változatához tartozik Baracsa esete. Azt Simon Attila fogalmazta meg, hogy a kolonizáció kapcsán, hogy nem is lehet minden esetben eldönteni, hogy annak melyik változatához, ő irányához tartozik egy-egy telep megjelenése, vagy néhány család oda költözése. A falubeli idősebb nemzedék képviselői viszonylag pontosan tudták, hogy miért, honnan, milyen támogatással érkeztek a betelepülők. Nincsenek ugyan írásos adatok, az én birtokomban nincsenek írásos adatok arról, hogy oda költözésüket minek nevezték, kolonizációnak-e, betelepülteknek-e. Ám az rendkívül nehezen hihető, hogy a fekete balok környéki, tehát nem éppen szomszédos településeken élő szlovák családok minden közvetítés felhívás nélkül spontán úton szereztek volna tudomásra a magyar nemzetiségű és magyar környezetű falu határában lévő eladó vagy lefoglalt birtokról. Néhány róluk megfogalmazott vélemény, illetve az ezekből idézhető szövegrészlet nem az ő értékrendjükre, sokkal inkább a befogadó, vagyis inkább be nem fogadó közösség szemüvegére világít rá. Idézek ezekből a beszélgetésekből. 1921 őszén jöttek ide. A felső pusztára telepedtek le a cselédlakásokban. Turnától felfelé vettek birtokot, még a vércsést is. Úgy mondták, hogy 13 tót vette meg közös váltóra. Hitelt vettek fel a Tiszolci banktól, 4-5 évig laktak ezekben a házakban, de hiába laktak egy helyen, a földet rögtön elosztották, úgy művelték. Ez az utóbbi mondat úgy gondolom a megítélésüknek a kulcsmondata a birtokra és az elosztására vonatkozik. Szeretném még megjegyezni, hogy a népnév, hogy tótnak nevezik őket, főleg abban az időben, főleg beszélgető társaim szövegében semmi sértést nem jelent, hanem a 20-as, 30-as évek szóhasználatát tükrözi. Körülbelül 1930-ra ezek az említett cselédházak többsége eltűnt. Az egytestben lévő földbirtok egy részén ezek a betelepültek mérnökkel beltelket mérettek ki, ezért a házaik nem alkotnak és akkor se alkottak tömböt, hiszen mindenki a saját viszonylag nagy területű birtokán épített. A falubeli idősebb nemzedék többsége név szerint is számon tartja, hogy kik azok, akik 21-ben a falu határába költöztek, de ezzel a felsorolásait most önöket nem untatom. Frissen szerzett birtokaik 1928-ban lettek kisebbek, amikor szintén ide költözött néhány család a Medvesaljáról, magyar családokról van szó. Ezt is úgy értékelik a falubeli idősebbek, hogy elsősorban a birtok szempontjából, így mondják, idézem, hogy XY eladta, nem bírt vele, és ő ide költözött közelebb a faluhoz, mármint a birtokkal nem bírt, nem tudta megművelni. Évszámra ugyan annyira pontosan nem emlékeznek, de ezt a tendenciát nyomon követi az emlékezet, hogy ki mikor kezdte eladogatni a birtokait, és mindegyiknek ilyen a megítélése, hogy tulajdonképpen nem tudott gazdálkodni rajta, nem tudott mit kezdeni vele. Az idézett szövegrészek ezt is tükrözik, és azt is, hogy nyomon követik az idősebb falubeliek, nem csak a személyek, nem csak a családok sorsát, hanem a birtok történetének alakulását is, és ezekből a beszélgetésekből az is kiolvasható, hogy ezt a gazdálkodói magatartást minden esetben negatívan ítélik meg, és rossz gazdálkodással hozzák összefüggésbe. Ismét idézek egy beszélgetésből, 1938 után ki tudták volna fizetni a birtok teljes árat és a hitelt törleszteni, esett a cseppénz értéke, egy mázsa búza egy fél ház helyára volt, ez 24 holdat jelentott, de XY nem tudott annyit se fizetni, mert meghalt a felesége, a többit nem tudni, hogy miért nem fizettek, még az övét is kifizethették volna, ha lett volna bennük egy kis jó akarat, tehát teljesen azon a saját gazdálkodói szemüvegükön keresztül ítélték meg ezt a népességet. A betelepültek egy család egy tagja kivételével, aki a faluban ment férjhez, az 1980-as évek elejére szinte nyomtalanul eltűntek Baraczáról, egész pontosan 78 végén költözött el az utolsó család. Az idősebbek ezt a folyamatot is, elköltözésüket is a betelepüléshez hasonlóan számon tartják, nem minden esetben ugyan, de nagy vonalakban nyomon követték. Minden családról feljegyeztem ezt is, hogy tartja nyilván az elköltözésüket, az emlékezet, de ezzel sem untatnám önöket. Inkább vetítek két táblázatot, ennyi az összes, amit előkészítettem, amelyek az anyakönyvi bejegyzések alapján tekintik át a jelenlétüket. Az első táblázat összesíti a jelenlétüket a településen, a születési és a halotti anyakönyvek tekintetében. Kiolvasható ezekből, hogy a következő táblázatból is, hogy a jelenlétük ugyan annak van nyoma, de a házassági anyakönyvek adatai azt mutatják, hogy annak ellenére, hogy közös volt a vallásuk, házastársak közülük kevesen választottak, csak 4-en. Ezt a viszonyulást erősíti a komaság vizsgálata is. A 22 és 79 közötti időszakban 9 esetben fordult elő, hogy falubeliek betelepültek, komasági kapcsolatot létesítettek, de ebből a 9 esetből 2 tekinthető valóságosnak, mivel egy-egy falubeli személy gyermekének a telepesek közül választani keresztülőt nem jelentette azt, hogy azt a házas felet választották, hanem éppen az a 4 vegyes házasság is benne van ebben, mikor nem a betelepült fél, hanem a falubeli fél okán választották azt a komát. Egy különleges eset éppen arra példa, hogy hogyan viszonyultak a betelepültekhez ilyen szempontból a baraczaiak. 1950-ből származik az az anyakönyvi bejegyzés, amelyből kiderül, hogy egy betelepült gyermek keresztanyja szintén betelepült, a keresztapja viszont egy falubeli, akkor nagygazdának számító legény. A házassági anyakönyvek jelzik, hogy ezek a keresztszülők nem voltak házasok. Az gyakori jelenség volt itt is, másütt is, hogy az újszülöttnek csak egy keresztszülőt tudtak választani, fiúnak apa, a lánynak az anya választott. Ilyenkor a leendő házastársat vagy egy rokon, vagy ha volt, a menyasszony vagy a vőlegény helyettesítette a szertartás során. Esetünkben is erről van szó, a keresztszülők jegyesek voltak, az már csak az emlékezetben él, hogy éppen a lány betelepült volta, és szerény gazdasági helyzetű családja miatt akadályozta meg a legény családja a házasságot. Az azonban tény, hogy a házasultak anyakönyvébe nem kerültek be, valóban nem kerültek be, más házastársat választottak. A fenti adatok azt is igazolni látszanak, hogy az 1921-ben oda költöző családok nem épültek be a közösségbe. A családi műrokoni kapcsolatot létesítők száma elenyésző. 1953 a szövetkezet létrejötte előtt, a magángazdaság idején a falu társadalma gazdaságilag kerek egészet alkotott. Társadalma olyan módon és olyan mértékben arányban volt tagolt, hogy tagjai, családjai szinte tökéletesen egészítették ki egymást. Véleményem szerint ebbe kereshetjük az egyik okát annak, hogy a telepesek nem tudtak a közösség részévé válni. A gazdálkodásból élő falunak támaszra, munkaerőre se volt szüksége, ugyanakkor fölösleges energiája sem maradt a korábban más életmódot folytatók úgymond betanítására, ráadásul hasznosítható, újdonságnak számító gazdasági tapasztalatok átvételét sem remélhette a betelepültektől. Az idegenség állandósulásának másik oka a közös nyelvhiánya lehetett, valószínűleg így is volt, a varaszaiak szlovákul, a betelepültek magyarul nem tudtak. A visszaemlékezések szerint nem örültek az odaköltözésüknek a falubeliek, de nyílt konfliktusra tudomásom szerint soha nem került sor. Arra, hogy az elköltözésük oka nem lehetett az úgymond ellenszenves nemzetiségű környezet, amint egyik beszélgetőtársam is hangsúlyozta, az szolgál igazolásul, hogy nem 1938-ban a visszacsatolást követően kezdtek tömegesen elköltözni, tehát a Simon Attila által említett népesség, ők azt a részt képviselik, akik ott maradtak és később kezdtek elköltözni. Talán nevezhetjük lélektani hadviselésnek a velük szemben tanúsított nem nyíltan ellenséges, nem támadó, nem beavatkozó, csak távolságtartó, kikerülő magatartást, az itthon vagyunk minden előnyének alkalmazását, az idegenben vagyunk minden hátrányát egyébként is elszenvedőkkel szembe. Szemléletesebben fogalmaznak beszélgetőtársaim, idézem, akik idejöttek, mind elmentek, nem voltunk jóban velük, mert a parasztnak csak úgy jó, ha mindenki segít, nem segítettek nekik a falusiak, és ide vezet Varadca tönkretevése, de ez már egy másik történethez tartozik. Látható, ma is érzékelhető nyomot minden esetre nem hagytak a falu kultúrájában. Állításom mellett az szól, hogy a pár évvel utánuk szintén a falunak azon részébe költöző medvesai családokat befogadta a település, gazdaságilag se jelentettek gondot se, de kihívást se, és nem akarom untatni önöket ezzel, csak egy-két megragadható jelét említeném ennek a befogadásnak, hogy mindannyiuk beköltöztek a faluba, ott építettek, vettek házat, és falubeli lányt vettek feleségül. A II. Világháborút követő évek után a Csehországba telepítettek, közvetítettek kulturális hatásokat, a tárgyi kultúra tekintetében kevéssé, a véleményformáló értékrendről árulkodó tapasztalatok szövegé formálásában annál inkább. Az emlékezetben súlyos következményekkel járó tényként maradt meg a háborút követő évekből a Csehországba telepítés. Az, hogy a falu életében mély nyomokat hagyott, jól jelzi, hogyha emlékeznek is a részleteire, nagyon keveset és nagyon kevesen beszélnek róla. Még szerint ugyan számon tartják a családokat, hazatérés időpontját is, de ezeknél a tényeknél többet kevesen mondanak. Egyetlen visszaemlékező tudott vagy akart a saját családjukról ennél többet mondani, de az is lehet persze, hogy az én módszereimben van a hiba. Ez az ember, ez egyetlen élő férfi tanúja ennek az eseménynek, vagy átélője Varadcáról, és ezzel is magyarázhatjuk, hogy tud beszélni a saját családjuk esetéről, meg azzal is, hogy 1973-ban visszament és újraélte az eseményeket, elment megnézni, hogy hol éltek azokban az években. Nagyon hosszú beszélgetés volt, amit vele rögzítettem, nem idézem szó szerint, de néhány részletét azért, mert jelzi, hogy a szövegéválás folyamatában az ő részéről hol tart ez a visszaemlékezés. Tehát gépfegyverrel jöttek, furgonnal, S volt a vezér, ők 10 hektárt kaptak 21-ben, mikor idejöttek, de apám tartotta őket, mert hol kenyér, hol egyéb kellett. Ő volt a kútitót, ez ismét nem sértés, hanem az a szóhasználat az akkori. Ő vezette a csendőröket, akkor bepakoltak, itthon maradt 13 szarvasmarha, 2 pár ló, a hízók, az aprólék, csak a kutyát vittem el, de azt megmegették a csehek. Kenyeret akkor sütött anyám, az is itthon maradt. Hallottunk a kitelepítésről, de hogy kit akarnak, azt nem tudtuk. Épp etettünk, mikor jöttek 3 óra körül, 5-en jöttek, körülállták a házat, ami a kis áviára felfért, annyit vihettünk. Az ottani megérkezésről mondja, hogy úgy vártak, mint a messiást, válogattak a munkaerőben, mi meg ott voltunk, 4 fiúk, 4 fiú volt ebben a családban. Az ottani körülményeik megítéléséről, a kaptak egy rendes kétszobás lakást, volt hozzá ól is. Engem a gyerekek tanítottak, mármint a nyelvre, ő akkor 13 éves volt. Azt akarták, hogy tudjunk, nagyon rendes, művelt és barátságos család volt. Baracza forma falu volt. 14 hektárja volt az egyik családnak, 15 a másiknak, ahová kerültek. Rendes paraszt emberek voltak, mondja a beszélgetőtársam, éppen úgy, mint itthon. Csak nekik mindenféle gépük volt, ami Baraczán még nem. Villanycsépdőgép, daráló, itatógép, kaszálógép. Nálunk csak 1952-ben jött a kis aratógép. Ott már magáncég traktort vett egy hónappal azelőtt, hogy hazajöttünk, Skoda traktort. 25-30 évvel előbbre voltak. Ez a dolog tanulsága, ez a átélő tapasztalata. Érdekes adalék a népi táplálkozás kutatóinak, és hamarosan befejezem. Csak jót sose ettek, a disznót másképp vágták, hordóba préselték, besózták, de mikor szalonnát ettek, kondrós volt. Ötször adtak enni, 10 órai meg uzsonna is volt, a vacsora mindig tört krumpli volt tejjel, a reggeli tejes kávé buktival, jó volt, a pöncsal ilyen fizettek. Az értelmezést sem folytatom, a szöveget sem részletezem tovább. Egyetlen egy eseményt szeretnék még megemlíteni, már csak a rendkedvéért is, mert a címemben a 21. század is szerepelt. A mai időkben, 2007-ben tanulni lehetünk egy érdekes telepítési vagy települési folyamatnak, és a 70-es éveknek a párhuzamát találhatjuk meg benne. Utaltam arra, hogy Baracza erősen cigány többségű a népessége, és az, hogy ez a népesség egy közösséget alkot, kiderül abból, hogy ez a 350 körüli személy 12 nagy családot alkott, több generációs nagy családot, tehát nem betelepítettekről, hanem ilyen demográfiai dinamikájú népességről van szó. 2007-ben Tornaja önkormányzata egy 2004-es sikertelen hasonló terv után vásárolt egy családi házat Baraczán, hogy a tornájai szociális alapú lakásgondokat így oldja meg, magyarul kiköltöztesse oda a nem fizető adósság felhalmozó, egyébként cigány népességet. 2004-ben az első próbálkozás során ezt a támadást a baraczaiak úgy verték vissza, hogy negatívvá tették azt a környezetet, ahova tornájaiaknak kellett volna költözniük, magyarul elkezdték széthordani azt a házat, amit kiszemeltek, és mikor eladta az önkormányzat baraczaiaknak, akkor mindezt visszahordta. Most az önkormányzat úgy döntött, hogy egy ilyen hirtelenebb akcióval próbálkozik, és nem volt erre idő, úgyhogy megjelentek tornaiai lakosok ebben a házban, és sem az aláírásgyűjtés, sem az egyéb, a tiltakozás egyéb formái ezen már nem tudott változtatni. Nem tudom önök megítélésére, bízom, nem vagyok benne biztos, minden esetre nagyon adja magát a párhuzam, hogy hasonló a 70-es évek település politikájához ez a jelenség, amikor a településeket pusztulásra vagy életre ítélték. Köszönöm szépen a figyelmüket!